Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elismerést kapott a miskolci hulladékgazdálkodási cég, 10 éves a 60-i baptista gyülekezet, disznóvágást szerveztek a sárospataki reformátusok. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Európai elismerést nyert el a Mireho elektronikai hulladékkezelési kampánya az Európai Hulladékcsökkentési Hét nemzetközi versenyén. A miskolci cég 2021 óta vesz részt a kezdeményezésben, és idén már 5. alkalommal bizonyította kreativitását. A megmérettetés fókuszában az elektronikai hulladék állt, amelyhez a Mireho a Visszatérünk kampánnyal csatlakozott, amelyben minden eddiginél több embert sikerült megszólítaniuk. A város több pontján látványos installációkat állítottak fel, köztük egy elektronikai hulladékokkal körbevett gömb alakú mini kiállító termet is. Az érdeklődők ott hasznos információkat kaptak az e-hulladék gyűjtéséről és kezeléséről. A kampány azt is bemutatta, hogyan lehet a kidobott eszközökből kreatív tárgyakat, például különleges lámpákat készíteni a fenntarthatóság jegyében. A részletekről Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetői adott tájékoztatást.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét Európában egy kiemelkedő esemény, ez minden évben, jellemzően november utolsó hetében kerül megrendezésre, mindig más tematikus fókusszal. Hát a hulladék megelőzése, hasznosítása, újrahasználata van mindig a fókuszban egy adott anyagáramnál. A múlt év folyamán az elektronikai hulladékok voltak a fókuszban, és hát egész Európa ezzel foglalkozott, és ehhez csatlakoztunk, ehhez az akcióhoz csatlakozott a Mireho is, és hát egy elég komoly kampányt hoztunk a múlt év végén létre, rengeteg eseménnyel, installációval, rengeteg ember sikerült elérnünk. Ebben a felhívásban az a jó, hogy bárki részt vett rajta. Mi is nagyon sok mindenkit itt helyben, illetve a régióban is mozgattunk, és próbáltunk cselekvésre bírni, mert bárki tehet. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, egy egyszerű gyűjtéssel, akár egy oktatással, bármivel részt lehet venni az Európai Hulladékcsökkentési Héten. Hát mi már 5-5-szörre vettünk részt, viszonylag nagy sikerrel, mert hát 3-szor lettünk első helyzetek, és 1-szer voltunk külön díjasok is, tehát elég komoly eredmény van mögöttünk, de hát azt gondolom, hogy rengeteg energiát is teszünk mindig ezekbe a kampányokba bele. Mi mindig a gazdálkodó szervezet kategóriában indulunk el, és hát az első helyezést sikerült elérnünk most. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Én személy szerint, amikor elindultunk a kampány előkészítésével, és azért ez rengeteg időt vesz igénybe, általában mindig áprilisban jelentik be, hogy mi lesz a novemberi hónapban a fókusz, tehát hogy van idő felkészülés, és megkezdtük áprilisban a felkészülést. Tehát rengeteg munkát tettünk bele, nekünk az elektronikai hulladék az nem a fő profilunk, tehát hogy alapvetően mi a lakossági gyűjtéssel foglalkozunk, az elektronikai hulladékok jellemzően a hulladékudvarban kerülnek velünk kapcsolatba, a lakosokat hozzák be, és bennem is nagyon sok kérdőjel volt, hogy akkor hogy lesz, mint lesz, nem annyira fő profil, mert ezt megőző évben csomagolási hulladék volt, ami azért sokkal inkább közelebb áll hozzánk. De ahogy haladtunk lépésről lépésre, én azt gondolom a legizgalmasabb, és számomra a legsikeresebb kampány lett, tehát nagyon sok munkát tettek bele a kollégák is, nagyon változatos volt a kampányunk, és tényleg azt gondolom, hogy méltó erre az első helyre. Óriási öröm természetesen, de ha őszinte akarok lenni, azért a kezeimet tördeltem az eredményhirdetésem, mert amit mondtam is, hogy rengeteg munkánk volt benne, tehát ahogy eljutottunk áprilistól novemberig, nagyon sok emberünk, nagyon sok kollégánk nagyon sokat tett bele, és nagyon szorítottam, hogy nekik ez egy nagyon jó visszacsatolás legyen, és hát emiatt egy nagy megkönnyebbülés is volt, amikor elhangzott a Mireho neve elsőként, hogy igen, látszódik, hogy az a belefektetett munkát azt megérte megtenni, mert megvan a visszacsatolás róla. Ez nagyon széles a spektrum, nagyon sokféle akció van, tehát nagyon-nagyon változatos a kép, tehát nehéz azt mondani, hogy most ez sok vagy kevés, vagy más milyen. Én azt gondolom, hogy én magunkat néztem, illetve a kollégákat, hogy fontosnak tartottam, hogy ha ennyi energiát betettünk, akkor méltó elismerés lenni, és ez tényleg egy nagyon nagy öröm volt, hogy ez sikerült.
10 éves jubileumát ünnepli idén a 60-i baptista gyülekezet. Az elmúlt évtized nem csak a közösség épüléséről, hanem a hitben megélt szolgálatról és elhivatottságról is szólt. Mit jelent ma a hivatás egy lelkész életében, hogyan formálja az elhívása mindennapokat, és milyen úton jut el valaki a szolgálatig? Ezekről a kérdésekről beszélgetett Nemeshegyi Horváth György baptista lelkésszel, tudósítom Fekete Gábor.
Egy örömteli 10 év volt, egy kemény 10 év volt, visszatekintve a 10 évvel ezelőtti fotókra, a vezetőtársakkal együtt látjuk, hogy mennyire kölyökképűek voltunk még 10 évvel ezelőtt is, tehát 10 év gyülekezett pártállás az 20 normál évnek biztos megfelel, annyi rengeteg minden történt velünk ezelőtt a 10 évben.
Sosem kérdeztem meg tőled még, hogy honnan jött a lelkészi hivatás?
Hát merem remélni, hogy a Jóistennek köze van hozzá. Én alapvetően már gyerekkoromtól kezdve láttam egy ilyen utat magam előtt, láttam magammal, hogy szeretnék lelkipásztor lenni. Ez érdekes módon még amikor nem hívő időszakom volt, akkor se hagyott el, tehát akkor is úgy néztem magamra, hogyha hinnék Istenben, akkor ez az, amit érdemes lenne csinálni. És amikor pedig 21 éves koromban megtértem, visszataláltam Istenhez, akkor adta magát, hogy jönni fog. Ez is Amerikában történt, kint dolgoztunk egy mozgáskorlátozott táborban egy évig, és ez alatt, az időszak alatt volt ez egy hosszabb küzdelem, hogy ez csak az én egómból származik, hogy szeretnék középen lenni, figyeljenek rám az emberek, vagy pedig Istennek van köze hozzá, és így beszélgetéseken, igehirdetésen, bibliaolvasáson, már hallott igehirdetéseken keresztül, bibliaolvasáson keresztül, és végül egy álomba mondta ki Isten a végső szót. Igen. Tehát kértem egy év küszködés után egy álmot, hogyha tőle van ez az elhívás, akkor adjon egy álmot, megadta. Tehát konkrétan azt az álmot, hogy láttam így, hogy van ez a kifejezés, hogy Krisztus teste, az egyház, mint Krisztus teste, és ilyen pici csillagokból kirakva láttam Krisztus testét, ahol minden kis fénypont benne egy ember volt, és láttam benne a saját fénypontomat is, és se nagyobb, se csillogóbb, semmivel nem volt másabb, mint az összes többi, de benne volt a
testben. Tehát akkor egy küldetés.
És ez egy válasz volt nekem, hogy ez nem a...
És a baptista egyház?
Saját. Én református háttérből származom, amikor elhagytam Istent, akkor így keleti, volt egy ateista korszak, meg egy ilyen keleti vallásokon átmenős korszak, és amikor 21 évesen az életem zsákutcába talált, és így felkiáltottam Istenhez, akit fiatalon elhagytam, hogy ha van, akkor mentsem meg. Akkoriban baptista fiatalokkal találkoztam, és rajtuk keresztül, és egy baptista gyülekezeten keresztül talált meg Isten, tehát amikor így vívottam, hogy térjek-e vissza a református gyökerekhez, ahonnan kiindultam, vagy ebbe az irány, addigra már beépültem egy baptista gyülekezetbe.
Igazi farsangi zsongás jellemezte az elmúlt hétvégén a Sárospataki Református Egyházközség házatáját. A gyülekezet új lelkipásztora csapatépítő jelleggel egy közös disznóvágásra invitálta az érdeklődőket, melyet termelői vásár és népmesemondó program is gazdagított. Balogh Milán nagy tiszteletű urat Koleszár Krisztián kérdezte.
A gyülekezetünkben a bőjt előtt gondoltuk, hogy egy disznóvágást tartunk egy háztáji vásárral, és a kultúra napjáról is megemlékez a népmese, élőszavas népmese mondással. Maga a disznóvágás az, ha szabad ezt mondani, akkor az egy csapatépítés is volt a gyülekezetben, illetve ezzel a nappal kezdődött el az, amire majd készülünk is húsvétkor, húsvét hajnalában a feltámadási istentisztelet után együtt marad még a gyülekezet közössége, és ebből az ételből fogunk majd egy közös reggelit elfogyasztani. Az egyháztáji vásár is egy kicsit ilyen farsangi hangulatot idézett, ahol gyülekezetekhez közel álló keresztény termelők, kézművesek kínálták a portékáikat, délután pedig egy élőszavas népmese mondás volt a gyülekezetben, aztán pedig egy közös vacsora toroskáposztával és minden más egyébben.
Milyen volt a fogadtatás?
Nagyon örültek itt a gyülekezetben. Sokan is voltunk, volt, aki egész nap itt volt már hajnaltól egészen estig, de többen egy-egy rendezvény szakaszra jöttek el. Volt olyan család, aki már 3-6-kor itt volt, mert a gyerekek még nem láttak disznóvágást. Ők maradtak addig, amíg az asztalra föl nem került a disznó. Volt, aki az egyháztáji vásárban, vagy célirányosan jött az eladóhoz vásárolni valamit, és nyilván voltak, akik a mese miatt jöttek, nem feltétlenül csak gyerekek, hanem felnőttek, idősebbek is.
Nyilván, ahogy ide érkezett, a közösséget megszólította, milyen közösséggel találkozott, mennyire szerveződött újjá ez a közösség, akár presbiteri közösségre gondolok.
Nem volt teljesen ismeretlen számomra a közösség, hiszen 5 évig szolgáltam már itt a gyülekezetben, de kettős öröm is volt bennünk. Az egyik az, hogy örültünk azoknak, akikkel már korábbról is találkoztunk, és örültünk azoknak, akik azóta csatlakoztak a gyülekezethez. Nyilván a gyülekezetnek és a presbitériumnak is az összetétele már megváltozott itt az elmúlt évek során, de azt tapasztaltuk, hogy nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, és egy nyelvet beszélünk.
Elrendelte a Miskolci járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki Németországból hozott be jelentős mennyiségű kábítószert, és azt Miskolcon tovább értékesítés szándékával tárolta, közölt a Miskolci törvényszék az MT-vel. A gyanúsított jelen eljárással nem érintett társaival marihuána, speed, ecstasy, kokain és más tabletták, gombaszármazékok porciózásában és eladásában vett részt. A vádirat szerint a férfi társai elfogása és kihallgatása után tavaly májusban külföldre szökött, elfogató parancs útján fogták el. Vele szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelem megalapozott gyanúja miatt indult büntető eljárás. A törvényszék közölte, a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés 5-től 20 évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztés, ami önmagában megalapozza a szökés és elrejtőzés veszélyét. Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, de átmenetileg akár szakadozhat is. Eső, zápor szorványosan előfordulhat, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 fok körül, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 4-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Petíciót indított az agrártámogatások megőrzéséért, valamint a Mercosur egyezmény ellen a NAK, illetve a MAGOSZ. Változatos programokat kínál februárban is a Dobó István Vármúzeum. Izgalmas programokkal várja jövő héten a látogatókat a Bródi Sándor könyvtár. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 25 gépjárművet foglalt le csaknem 144 millió forint értékben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 25 gépjárművet foglalt le csaknem 144 millió forint értékben, valamint bankszámlákat zárolt és követeléseket is lefoglalt egy budapesti használt autó kereskedésnél. A NAV határozott célja a szektor fehérítése, ezért folyamatos ellenőrzésre számíthatnak az érintettek. A részletekről dr. Paskúnyi Pivko Mónika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési terve szerint fokozottan ellenőrzi a használt gépjárművekkel kereskedőket, amire adótrafipaszban is felhívtuk az érintettek figyelmét. Ennek ellenére célzott szűrés eredményeként több online piacon hirdető autókereskedő is fennakadt a dél-budapesti adórevizorok hálóján. Így választották ki azt a vállalkozást, amely két beszállítójával együtt használt gépjárműveket szerzett be más uniós tagállamból az általános áfa szabályok szerint, de azokat belföldön jogtalanul különbözeti adózással értékesítette. Ezzel jelentős összegű áfát elcsalva. Ezen kívül a vevőktől érkező foglalók sem a céghez, hanem az ügyvezető magánszámlájára érkeztek. A használt autó piacon gyakoriak az adózatlan uniós beszerzések, a mesterséges számlázási láncolatok és a bevallás elmulasztása. A költségvetésnek okozott kár olykor több 100 millió forint is lehet, ezért a NAV határozottan fellép a szabályokat kijátszó kereskedő cégekkel szemben, amelyeket egyre könnyebb kiszűrni. Még pontosabbá váltak ugyanis az adóhivatal kockázatelemzési módszerei, amelyek a nyilvánosan elérhető és a rendelkezésre álló adatok mellett az EU-s államok adatbázisait is felhasználva felhasználják, és a revizorok pedig nem csak az áfa bevallásokat vizsgálják, hanem komplexen a cég minden adókötelezettségét. A családkereskedők okozta adókülönbözet és a szankciók fedezetére a NAV lefoglalhatja a telephelyen található gépjárműveket, zárolhatja a bankszámlákat és rendelkezhet minden elérhető vagyonelemről. A tisztességtelen gyakorlatok nem csak költségvetési kárt okoznak, hanem súlyosan torzítják a piaci versenyt, ezért az ellenőrzések folytatódnak, a szabályosan működő vállalkozások védelmében is.
Sikeres évet zárt a Nyíregyházi Idősügyi Tanács 2025-ben, valamint már az új évre is készülnek programokkal. A tanács legutóbbi ülésén értékelte az előző esztendőt, továbbá olyan újítási lehetőségekről is beszéltek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a tanács tevékenységét a nyíregyházi idősek körében. A nagy népszerűségnek örvendő Szépkorúak Akadémiája első féléves programsorozata pedig várhatóan áprilisban indul. A részletekről Telepóczkiné Farkas Mártát, a tanács titkárát hallják.
Azt gondolom, hogy újra megpróbálunk látogatást tenni olyan helyen, ami egy új szervezetnek az otthona. Ezt azt gondolom, hogy ez egy érdekesség és egy jó dolog, hogy tudjuk azoknak továbbítani a tapasztalatainkat, akiket képviselünk. Azon kívül hát nagyon nagyszerűen mennek ezek az ismert programok, amiket már évek óta ugye megpróbáltunk, és sikeresek, és örömteljesek az idősek számára. Ezeknek a konkretizálása azért most fog folyni, illetve benne van a 26-os tervezetben az, hogy mire készülünk. illetve hát tovább gondoljuk azt, hogy hogy lehet azokat elérni, akiknek nincs képviselete. Ez nekem nagy szívügyem, és erre akarunk kitalálni egy nagyon flottul működő lehetőséget.
Az önkormányzat számára nagyon fontos a tanács munkássága. Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, számos programban segítenek, valamint szociális tevékenységekben is szerepet vállalnak.
Számtalan olyan programunk van, ami az időseket célozza, akár a települési támogatások, különböző támogatási formák, a kulturális programok, az Idősö Akadémia, tehát rengeteg programunk van, a sportprogramok, a Mozdulj Nyíregyháza, a Karácsonyi Csomag, a generációk együttműködése pályázat, tehát nagyon-nagyon sok olyan programban van az önkormányzatnak, amely az időseket célozza, hogy éppen a generációk között együttműködést, segítést támogatja. És itt jön a segítség, inkább fordított, az idősügyi tanács az, amely segít az önkormányzatot, véleményezi, tanácsokat ad, bizonyos dolgokat elfogad, vagy javasol, hogy maradjunk két lábbal a valóság talaján, ezért kell ez a konzultációs testület, aki segíti a mi munkánkat. És persze, mi örömmel tesszük azt, hogy a Nyíregyház idősekről gondoskodunk, bármilyen témáról legyen szó, közifa program, vagy éppen különböző települési támogatások, vagy tanácsadás, úgyhogy ez egy kölcsönös folyamat. Az idősek számíthatnak ránk, és mi is számítunk őrájuk.
Megvédjük a magyar földet, megvédjük a magyar gazdákat címmel online petíciót indította a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Arra biztatnak minden gazdát, élelmiszer előállítót, valamint a vidék jövőjéért felelősséget érző polgárt, hogy csatlakozzanak az aláírás gyűjtéshez a www.agrárpetíció.hu oldalon keresztül, vagy a falugazdászokon keresztül, hangsúlyozta Ignác Szabolcs András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnök.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ egy petíció, egy aláírásgyűjtést indított azért, hogy a vidéki gazdákat, az élelmiszer előállítókat, illetve a vidék jövőjéért felelősen érző polgárok határozottan tiltakozzanak az agráriumot érintő változások ellen. Ugye ez most itt jelen esetben egy brüsszeli terv elleni tiltakozásról van szó. Ugye itt a legnagyobb probléma az a mezőgazdaságból élő gazdálkodók részéről, illetve az élelmiszert előállító emberek részéről, hogy Brüsszel az elkövetkező időszakban az uniós agrártámogatásokat egy 20%-os csökkentéssel szeretné sújtani, ami egy nagy érvágás lenne ebből az ágazatból élőknek. Ezeket a forrásokat, amiket így megtakarít az egész ágazat és az ágazat szereplőivel, azokat pedig átfogja, majd átpakolja, majd Ukrajna részére a háború finanszírozására kívánják csoportosítani majd. Illetve, ami még ezzel a petícióban szolgál és a petíció aláírásával próbálnánk ezeket a brüsszeli terveket megakadályozni, hogy az idős gazdálkodóktól is szeretnék megvonni a támogatásokat. Illetve még itt egy nagyon nagy probléma lesz ez a Mercosur megállapodás, amivel gyakorlatilag a hazai termelők alól kihúzzák a lehetőséget arra vonatkozólag, hogy a megtermelt termékeket, a feldolgozott termékeket jó áron el tudjuk értékesíteni az unión belül. Mert nagyon sok olyan termék van ebben a Mercosur megállapodásban, amit mi is elő tudunk állítani jó minőségbe, megfelelő élelmiszerbiztonsági feltételekkel, de ezt majd a Mercosur államokon keresztül onnit akarják majd behozni. Hogy ott egy nyilvánvaló dolog, és azt szerintem a kedves hallgatók is találkoznak azzal, amikor itthon járnak a piacon vagy bárhol, hogy elméletileg ott a termelőknél már a permetezési napló ott van, nagyon szigorú permetezési szabályok vannak, és élelmiszerbiztonsági szabályok vannak ezekre a termelők, a mai termelőnkre, akik élelmiszert állítanak elő, és ez nagy kérdés számomra, és szerintem a egész petíciót indító szervezetek részéről, hogy ezeket a élelmiszerbiztonsági, meg permetezési szabályokat ott odakint külföldön a őserdők erős közepén be fogják-e tudni tartani. És lenne az ugye, hogy itt ott kapcsolódik össze az eddigi mondanommal, hogy mi azon vagyunk magyar gazdálkodók, hogy a élelmiszer minőségileg megfelelő legyen és egészséges élelmiszer kerüljön a fogyasztóknak az asztalára. Ezért van az, hogy ezt a petíciót indítottuk.
A Dobó István Vármúzeum februárban is kiemelt programokat kínál az EGRI lakosoknak, valamint a kikapcsolódni vágyó turistáknak. Kiállítás megnyitóval, kurátori tárlatvezetésekkel, illetve könyvbemutatóval bővül az intézmény programjainak palettája. A részleteket Novákném Lakár Zsófia, az intézmény igazgatója ismertette.
A Dobó István Vármúzeumnak fontos célkitűzése a következő 5 évre az, hogy a város közösségét megszólítsa, és ezért februárban rögtön egy olyan kiállítással indítunk, amely a 90 éves Molnár István Géza egri fotós előtt tiszteleg. Kicsit mondhatom, hogy életmű kiállítás, nem nagy képűség talán, mert tényleg egy olyan válogatást ad az életműből, ami nagyon szépen átfogja a teljes spektrumot. Ezt február 2-án hétfőn 17 órakor nyitottuk meg a kiállítást, és egész hónapban nyitva áll a látogatók előtt ingyenesen, úgyhogy minden egrit, és nem egrit is, nagyon nagy szeretettel várunk. És februárban ünnepeljük Lenkei János halálának a 176. évfordulóját. Ugye a Dobó István Vármúzeum működteti a Lenkei házat is, az ott található állandó kiállítást, és ehhez kapcsolódóan szerveztünk egy olyan megemlékezést, ahol egy kurátori tárlatvezetéssel szeretnénk bemutatni az ő életét. Erre február 7-én kerül majd sor, 11 órai kezdettel, ez egy szombati nap, ahová szintén ingyenesen mindenkit szeretettel várunk ennek a kurátori tárlatvezetésnek a meghallgatására, a kiállítás megtekintésére. Már a tavalyi évben 2025-ben a múzeumok éjszakájára jelentkezett a Vármúzeum egy új kezdeményezéssel, egy mesekönyvet adtunk ki, Veszélyes versenyszellem címmel, azzal a céllal, hogy a most olvasni tanuló diákok az egri vár történetét úgy ismerjék meg, hogy ezt akár a családjukban együtt olvasva igazi élményt szerezzenek. És a mesekönyvet szeretnénk most egy kicsit más oldalról is bemutatni, ugyanis elkészült már a tavalyi évben a főszereplőhöz, Sebőhöz kapcsolódóan egy báb is, és a báb kíséretében egy kis bábjáték összekötve szeretnénk bemutatni a kötetet. A legifjabb könyvtár használóknak, a Bródi Sándor könyvtár működik velünk együtt abban, és ő ad teret a kis bábjátékos könyvbemutatónknak február 10-én 16 óra 30-tól a Bartók Béla téri gyerekkönyvtárban. Láthatják a kedves olvasók, kisebbek, nagyobbak, nagyon bízunk benne, hogy családokkal együtt sokan érkeznek majd. És a hónapnak a közepén már ismét jelentkezünk azzal a rendezvény sorozattal, amit tavaly is nagy sikerrel rendeztünk meg, az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen. A kortárs képzőművészettel kapcsolatos előadásokat már megszokhatták a látogatók, és az Eszterházy Károly Egyetemmel együtt szervezett programokkal párhuzamosan az Esti Szalon rendezvénysorozatunk is már megkezdődött tavaly. Most ennek az Esti Szalonnak a két előadására, rendezvényére hívjuk a látogatókat. Február 10-én kedden, 17 órától a Ciffer Sándor galériában az újonnan megnyílt Molnár István Géza kiállítás kapcsán Hászilasi Ágota a kurátor vezet a kiállításban, és a vendége maga Molnár István Géza lesz, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd hozzájuk, és a kiállítást így együtt fedezik föl. És február 17-én, kedden, 17 órától pedig depersonalizált rögzítés, Kis G. Dániel festőművész prezentációs estje, amelyre nagy szeretettel várjuk a látogatóinkat.
Tartalmas programokkal várja az érdeklődőket a héten, illetve a jövő héten a Bródi Sándor könyvtár. Széchenyi Orsolyát, az intézmény olvasószolgálati osztályvezetőjét kérdezem, milyen programokra invitálod a hallgatókat?
Ha február közepe, akkor a Bródi Sándor könyvtárban minden a társasjátékokról szól. 2022-ben indult el nálunk a társasjáték kölcsönzés, amely azóta is nagy sikernek örvend a könyvtár használóink körében. Így február 9-től egész héten 14-éig változatos programokkal várjuk a játékos kedvű olvasóinkat. Hétfőn 9-én a gyermekkönyvtár Tiéd a játék címmel közös társasjáték készítése és próbajátékra várja a családokat, ahol egy nagyszerű társasjátékot fognak együtt készíteni. 12-én csütörtökön az iskolai osztályoknak tartunk társasjátéktanítást, aztán pedig pénteken az Egri Társasjáték Klub 2022 óta tartja a klub foglalkozásait, és éppen erre a hétre esik a 100. találkozásuk is. Ezt az alkalmat megnyitottuk a nagy közönség számára is, Tehát február 13-án pénteken délután 2 órától társasjáték tanítással várjuk a családokat, a felnőtteket, a gyerekeket egyaránt egészen este 6 óráig. És hát nálunk a társasjátékhoz valahogy mindig kapcsolódik a diafilm, a diavetítés is, és 13-án pénteken újra diavetítős, teázós, kuckózós péntek lesz, ahol is Csukás István és Lévai Sándor Süsül a sárkány című diafilmét nézhetik meg, de ez még nem minden, mert ezen a napon elindul itt a Bródy Sándor könyvtárban egy új szolgáltatás is, ez pedig nem más, mint hogy diavetítőt is lehet most már kölcsönözni a könyvtárunkban. És ezt a nagyszerű társasjáték hetet pedig február 14-én szombaton zárjuk. Szombaton 10 órától Dobj és lép, egy családi társasjáték délelőtöt szervezünk. Magához a héthez rengeteg akció kapcsolódik, féláros beiratkozás, illetve féláros társasjáték beiratkozás, de emellett megbocsátás hetét is tartunk, azaz a lejárt határidejű dokumentumokat most késedelmi díj fizetésen nélkül veszük vissza. Természetesen érkeznek hozzánk új társasjátékok, amelyek most kerültek az állományunkba, illetve Bálint naphoz közeledve vakrandit hirdetünk a könyvekkel. Várunk mindenkit szeretettel.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ternyák Csaba egriesek mutatott be szentmisét a megszentelt élet napján, február 2-án Egerben a ciszterci templomban. 40 napja Urunk születésének örömünnepét ültük, ma pedig arra emlékezünk, hogy szülei bemutatták a templomban. Látszólag csupán az ószövetségi törvény teljesítette, valójában azonban hívő népével találkozott, mondta a főpásztor a szertartás elején. Megköszönte a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást, hogy közösen adhatnak hálát és imádkozhatnak hivatásokért. Minden egyes szerzetesen más és más karizmát, a Szentlélek más és más ajándékát hordozza, ezek mind nagy kincsei az egyháznak, mondta el. A Szentbeszédet Vitális Gábor szalézi szerzetes, a Szent Istvánról elnevezett magyar szalézi tartomány tartományfőnöke mondta. Tanításában felidézte a képet, ahogy a Szent Család megy a jeruzsálemi templomba, azért, hogy kimondják az élet ajándék, az élet Istentől kapott titok, amelyért köszönet jár. S nem helyezik magukat a törvény fölé, bár megtapasztalták a gyermekben az isteni misztériumot. És Jézus, Isten fia aláveti magát az emberi hagyományoknak, nem kívülről akarja átalakítani a világot, hanem belülről akarja azt jobbá tenni. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén az egyház egy mély találkozást ünnepel. Egy gyermeket hoznak a templomban, akiben Isten szeretete végérvényesen testet ölt. Jézus még itt nem tanít, nem cselekszik, nem szólal meg, mások cselekszenek helyette. A szavak helyett mégis ez a néma jelenléte sokkal beszédesebb. És itt kapcsolódik össze a mai ünnep a megszentelt élet nagyon mély titkával. A megszentelt élet ugyanis nem elsősorban szerep vagy funkció az egyházban, a figyelmet önmaga helyett Krisztusra irányítja. Vitális Gábor elmondta még, az evangélium két mellékszereplője, Simeon és Anna története figyelmeztet, figyelmeztetés és meghívás egyszerre. A kegyelem ideje nem halasztható. A messiás felismerése nem a rendkívüli pillanatnak a jutalma, hanem sokkal inkább a hűséges jelenléti, a mindennapi jelenléti. Jézus nem sugároz látható fényt, Simeon mégis lát, fény a szívében gyulladt fel, erre a látásra kap meghívást a megszentelt életet élő ember. A rendalapító Don Bosco életében ez a látás egy nagyon konkrét formát öltött. Amikor először találkozott azzal a fiatallal, akit a sekrestjéből ki akartak dobni, Garelli Bertalannal, nem egy rendetlen, vallást nem ismerő fiút látott, hanem egy meghívást vett észre. Valakit, akiben ott rejlik az Isten terve. Ez a fajta belső látás ma is kihívás mindannyiunknak, hiszen olyan világban élünk, amely a látható teljesítményt méri, a megszentelt élet azonban egészen más logikát követ. Csupán csak jel akar lenni és maradni. A szerzetesség jellé válik, amikor türelmes kísérésé formálódik, amikor nem siet, nem sürget másokat, hanem megmarad a másik mellett a bizonytalanság a kétség idején. A szerzetesség jellé válik, amikor őrzi azt a bizonyos pislákoló mécspelet. A megszentelt élet hivatása az, hogy ezt a vágyat ne elnyomja, hanem irányt adjon neki. Ne csak beszéljen Krisztusról, hanem engedje, hogy rajta keresztül láthatóvá váljék másoknak. Ne féljünk attól, hogy Krisztus világossága megvilágítja lelkünk legmélyebb, legsötétebb zugait is. Ez a világosság nem más, mint az életszentségnek az útja. A remény és a világosság élő jövőjé, amelyet Krisztus bízott ránk, csak mi hűségesen adjuk tovább és irányítjuk a tekintetet őre, zárta tanítását a tartományfőnök. A Mária Besnyői Máter Szalvatóris lelki gyakorlatos ház adott helyet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagybőjt előtte lelki gyakorlatának, ahová ezúttal a gazdaságtudományi kar munkatársai érkeztek több mint 30-an. A kétnapos találkozó programjáról tudósítón Koleszár Krisztián riportját hallják.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gazdaságtudományi karának lett szervezve egy lelki gyakorlat dr. Novák István delegált rektor helyettes vezetésével, és ennek a két napnak több programja volt. Ezen részt vett Kubik Zsolt atya is, mint mezőkövesdi káplán. Két előadással is készült, melyek voltak ezek?
Az egyik előadásom volt a szakdolgozatomnak a témája, illetve címével is ellátva az elmélkedés, Roma lelkiség az egyházban címmel, amelyben tárgyaltam többek közt a cigány népességnek a történelmét, történelmi hátterét, amelyből kiindulva magyaráztam azt, hogy mégis kik a romák, jellegzetességük, különböző jelvények, címerek, szimbólumok, a magyarázása, aztán a hiedelemvilág, a babonaság, ami így előjött témaként, és ebből kifolyólag próbáltam megértetni a hallgatósággal, hogy mik azok a pontok és mik azok a lehetőségek, amelyek által az egyházba be tudjuk integrálni a cigány testvéreket is. Számomra ez egy nagyon fontos téma, hiszen én magam is cigány származásúnak vallom magam, és szinte küldetésemnek tekintem, hogy valamelyest a személyemmel és mindazt, amelyet én megéltem és én tapasztaltam, azzal segíteni tudjak más embereknek, hogy egy kicsi kezdőlöketet tudjak adni ebben a témában. Istennek legyen hála, és egyre több és több ilyen rendezvény van, alkalom van, amelyben a cigánpasztorációt meg lehet élni. Én személy szerint nem vagyok hivatalosan benne az Egyházmegyei Cigánpasztorációs Bizottságban, de ahogy a erőmtől telik és ahogy a lehetőségeim adják, én szívesen segítek ebben, és szívesen munkálkodom ebben a pasztorális körben.
Interaktív volt ez az előadás, kérdezgettek?
Voltak kérdések, nem az előadáson, inkább az előadás után, amikor már egy kicsikét megemésztették a témát, akkor utána napközben, étkezések közben, siesta közben azért odajöttek hozzám és kérdezősködtek.
Ugye többek között Kárló Akutiszról is volt egy előadás, Árpádházi Szent Erzsébetről is, és Zsolt atya tartott még egy előadást, ennek mi volt a témája?
Így van, ez már biblikus forrásokból merítve, Káin és Ábel története, amely egy záró akkordja volt így az elmélkedés sorozatnak a lelki gyakorlaton. Itt próbáltam Káin és Ábel személyét külön vizsgálva megmutatni azt a kegyes és irgalmas Istent, aki még akkor se fordul el az embertől, hogyha nagyon komoly bűnt követel. Nyilván a bűnnek megvan a saját maga következménye, és az ennek való háttere, ahogy kiindul a bűnre való hajlam és ennek a folyamata, de az Isten irgalmassága és szeretete mindig utat mutat abban, hogy visszatérjünk a helyes útra.
A Mária Besnyői Máter Szalvatóris lelki gyakorlatos ház adott helyet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagybőjt előtti lelki gyakorlatának, ahová ezúttal a gazdaságtudományi kar munkatársai érkeztek több mint 30-an. A kétnapos találkozóról tudósítón Koleszár Krisztián riportját hallották. Télen is segít a Caritas, a nagy hidegben takaróval, meleg ruhával, tűzifával támogatja a családokat. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Caritas igazgatója elmondta, a tartós hideg még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza az időseket, az egyedülélőket és a nehéz körülmények között lévő családokat. Egész évben érkeznek a segélykérelmek a Caritashoz. Decemberben 18 millió forint értékben vásárolt az Egri Főegyházmegyei Caritas tartós élelmiszert a családoknak. Egerben minden nap melegételt biztosítanak a hajléktalanoknak, de a nagy hidegben többen veszik igénybe ezt a segítséget. Az elmúlt hetekben tűzifát, téli ruházatot biztosítottak a nehéz körülmények között élőknek, és sokan fordultak a szervezethez rezsitámogatási kérelemmel is. Az adományokat önkéntesek segítségével juttatják el a rászorulókhoz. A mezőcsáti Boldog Gizella Caritas csoport önkéntesei 30 családnak juttattak tűzifát, 15 rászoruló gyermeknek biztosították a téli lábbelit és 100 család részesült tartós élelmiszer adományban, mondta el a Szent István Televízió kérdésére Ecsediné Kovács Ágnes önkéntes. Hazánkban 800, az Egri Főegyház megyében 63 településen működik önkéntes Caritas csoport, akik rendszeresen látogatják az időseket, magányosan élőket, és mindazokat, akiknek nincs olyan környezete, amelyben észrevehetnék a problémákat. Az Egri Főegyházmegye a Caritason keresztül minden évben 65 millió forinttal támogatja a nehéz anyagi helyzetben lévőket. Az adventi és téli időszak mindig különösen nagy kihívást jelent a rászorulók számára, de egyben lehetőséget is teremt, hogy a közösségek összefogjanak. A Katolikus Karitász Tárjátok ki a szíveteket akciója ismét megmutatta az együttérzés és az egymás iránti felelősségvállalás erejét. Az adventi karácsonyi országos összefogás által közel 30 ezer család részesült közvetlen segítségben az ünnepi időszakban. A Karitász munkatársai és önkéntesei az ünnepek előtt és azt követően is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a téli krízis helyzetben senki ne maradjon egyedül a gondjaival. Élelmiszerrel, tüzelővel, melegétellel, kályhával, fenyőfával, karácsonyi ajándékokkal és egyéb támogatással segítették a nélkülözőket, miközben gyermekek ezreinek és nehéz helyzetben lévő családok tízezreinek tették emberibbé és reménytelibbé a mindennapokat országszerte és a határon túl is. A számok mögött emberi sorsok és közösségi pillanatok állnak. A segélyprogram keretében a Karitász munkatársai és önkéntesei közel 22 ezer tartós élelmiszercsomagot adtak át, összesen 165 ezer kilogramm élelmiszert és több mint 12.500 adag melegételt juttatva el a rászorulókhoz. Az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció révén országszerte megrendezett karácsonyi ünnepségek keretében több tízezer hátrányos helyzetű gyermek vehetett át személyre szóló ajándékcsomagot. Közel 800 család karácsonyát ajándékba adott fenyő tette ünnepivé, míg a hideg hónapok terheit több mint 2000 mázsa tűzifa segített enyhíteni. A kampány során nem csak tárgyi segítség érkezett, hanem számos közösségi és lelki program is megvalósult országszerte. Szeretett vendégségek, gyermekeknek, időseknek és fogyatékossággal élőknek szervezett karácsonyi ünnepségek, hajléktalanokat segítő akciók, valamint lelki programok erősítették az összetartozás élményét. A kezdeményezés megvalósításában több ezer önkéntes vett részt, akik jelenlétükkel és figyelmükkel is reményt adtak. A segélyprogram keretében országosan több jótékonysági esemény is zajlott, a központi programok mellett több egyházmegyei Karitász központ szervezett jótékonysági esteket és koncerteket, amelyek egyszerre szolgálták az adománygyűjtést és a közösségek megerősítését. A kiemelt események közé tartozott a Katolikus Karitász által szervezett a Remény Fényei című adventi jótékonysági koncert, amelyet Budapesten a Szent István Bazilikában rendeztek meg, mintegy 500 fő részvételével. A koncert bevételét rászoruló családok támogatására és nehéz sorsú gyermekeket segítő fejlesztési programokra fordítják 2026-ban. A Karitász a téli hónapokban általános céllal is örömmel fogad adományokat, több módon lehet ehhez csatlakozni. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal, online adományozással bármilyen összeggel a www.karitász.hu oldalon, ott megtalálható a központi bankszámlaszám is, illetve az egyházmegyei Karitász központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül tárgyi vagy pénzadományokkal egy-egy helyi program támogatására is lehetőség nyílik. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Nirmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sportja.
Két évvel meghosszabbította a tehetséges irányítója Csernyánszki Liliana szerződését a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Somodi Bálint lett Heves vármegye legkiválóbb középiskolai testnevelő tanára. 4 év múlva ott lesz a magyar válogatott a labdarúgó világbajnokságon, jelentette ki Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktábla avatáson. Folytatódik Kazincz Barcikán a Fit Ovi program. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 2 évvel meghosszabbította tehetséges irányítója Csernyánszki Liliana szerződését a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. A 2004-es születési 21 éves játékos 2020. szeptember 16-án az érd elleni idegenbeli mérkőzésen mutatkozott be a Lokiban. Csernyánszki debreceni születésű és a klub saját nevelésű játékosa. Az U19-es kézilabda EB-n a magyar csapattal aranyérmet szerző tehetség a DVSC színeiben 144 tétmérkőzésen 258 alkalommal volt eddig eredményes. Somodi Bálint lett Heves vármegye legkiválóbb középiskolai testnevelője. Most a kitüntetettet hallják.
Igazából az érzés az teljesen más. A díj az nyilván az is más, de teljesen más, amikor egy olyan tevékenység miatt díjaznak minket, amikor azt felkészítőként érjük el, mint sportolóként. Nyilvánvalóan mind a kettőnek megvan a maga sajátossága, mind a kettő egy nagyon pozitív élmény az életemben. Most nyilván ez friss, ez nagyon jól esett, beérett a munka gyümölcse. Végsősorban azt tudom mondani, hogy mind a kettő szempontból nézve egy nagyon pozitív élmény, és előre lendít a sportolói és a felkészítő pályán is egyaránt. Maga a díj, a felkészítés igazából ott a legjobb érzés, amikor a sportoló az feláll a dobogóra, és akár egy egyéni csúccsal, akár egy nagyon jó eredménnyel átveheti a őt illető díjazást, érmet, oklevelet, stb. Igazából azt tudom mondani, hogy nagyon tehetséges gyerekekkel dolgozhatunk, és mivel én atlétikából jövök, ezért én talán elfogultan is, de talán túlzottan értékelem ezt, amit most elértek a gyakban atletizáló sportolók, tehát ez nekik is köszönhető. A felkészítés is sokat rátesz, nyilvánvalóan az ott megszerzett tudás, az ott alakított személyiség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sikeresek legyünk, de ez a siker ugye nem jöhet létre, tehát van az edző, mint felkészítő, sportoló, diákolimpia esetén az intézmény támogató közege, valamint nem utolsó sorban a szülők, akik az esetben a versenyen is ott voltak, amiről most beszélünk a diákolimpia országos döntőn. Tehát ennek a most ez esetben 4-esnek kell összeállnia úgy, hogy ezeket el tudjuk érni. Én általános iskola alsó tagozatába találkoztam a sporttal. Egy testnevelési játék keretén belül fedezett fel az edzőm, aki utána nevelőedzőm is volt, felnőttként is ő volt az edzőm, és egyben a testnevelőm is. Egy kidobós játék során úgymond fedeztek fel, és kérdezte meg az edzőm, hogy van-e kedvem esetleg kislabdát hajítani az atlétikai versenyszám 3.-4. korcsoportban. És így alakult igazából, elkezdtem edzésekre járni, nagyon szerettem, igazából a sikerélmények is benne tartottak, és nagyon nagy löketet adtak, hiszen én kislabdahajításban válogatott sportoló voltam 2 alkalommal, és aztán később is idősebb korosztályban is, más sportágban. Így kezdődött, és ennek ugye nemrég lett vége igazából, hát hogyha azt nézzük, hogy nemrég, akkor 2-3-4 éve, de már akkor is tudtam, hogy én valamit az atlétikában szeretnék csinálni.
4 év múlva ott lesz a magyar válogatott a labdarúgó világbajnokságon, fogalmazott Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktábla avatáson.
125 éve alakult meg a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Sportvilág nevű lap számolt be erről, és olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbi szövetségek, mert nagyon kevés, de néhány alakult már Európában, azok valamilyen nagyobb szervezeten, olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség kezdetektől fogva önálló volt, és fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák. Hát több mint 10%-át én töltöttem itt az elnöki pozícióba, és hát nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok, és hát a legnagyobb sikernek nyilvánvalóan az Európa bajnoki döntőkbe való kijutást tartom, hiszen 44 év után sikerült kijutni. Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4-0-ás győzelmet, ami több, mint a Puskásik 6-3-as győzelme már különbségbe. És hát a legszomorúbb nyilvánvalóan az a világbajnoki selejtezőkön az elmúlt évben elért eredmények, vagy a sikertelenség, mert azt gondolom, hogy megalapozottan reménykedhettünk abba, hogy legalább a playoffba bejutunk, de rajtunk múlott az is, hogy nem csoport elsőként végeztünk, hiszen 3 meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, itt nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár első helyen zárjuk ezt a csoportot, de ehelyett itthon maradtunk, 4 év múlva ott leszünk.
Csányi Sándor elmondta véleményét a magyar labdarúgó bajnokságokról is.
Én azt gondolom, hogy az összes bajnokság erősödött, nem csak az NB1, az NB2, be is erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, és sokkal több fiatal van a pályán, és nem csak számba több, hanem azt hiszem, hogy tehetségben is többen vannak, és nagyobb képességekkel, jobb felkészültségekkel bírnak, mint korábban, úgyhogy ennek lehet az eredménye az, hogy egyre többen jutnak ki a top bajnokságba. Én remélem, hogy ez a tendencia folytatódik, és jó lenne, ha a magyar válogatottban 7-8 olyan játékos játszana legalább, aki top ligába futballozik.
Folytatódik Kazincbarcikán a Fit Ovi program. Kovács Lászlót, Kazincbarcika sporttanácsadóját hallják.
A Fit Ovi 7 éves múlttal rendelkezik. Az elmúlt években sikerült itt is 6 multifunkcionális pályát építeni az óvodákba, részben alapítványi támogatásból, részben természetesen önkormányzati önerő segítségével. Ezek a multifunkcionális pályák számtalan ilyen sporteszközzel rendelkeznek, ami a labdák, a hálók, a karikák, a gátak, és mondhatnék még olyan eszközöket, ami tényleg az óvodásoknak szól, az óvodásnak jelent úgynevezett készségfejlesztő eszközt.
A Fittovi program Kazincbarcika város támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a gyerekek életében a rendszeres mozgás központi szerephez jusson. A városvezetés évek óta kiemelt figyelmet fordít a sport- és egészségfejlesztési programokra. Ennek részeként pedig megteremtették azokat az infrastruktúrális feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az óvodai sportpedagógia megvalósításához. A multifunkcionális műfűves sportpályák létrejötte nagy lendületet adott a programnak, hiszen segítségükkel sokkal szélesebb eszköztárat és nagyobb játékteret kaptak a gyerekek. A színes, élmény alapú mozgásformák nem csak hatékony fejlődést eredményeznek, hanem erősítik a gyerekek motivációját és sport iránti vonzalmát is. A program indulása óta számos pozitív visszajelzés érkezett, mind a szülőktől, mind az óvodapedagógusoktól, hiszen az edzések hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolába készülő gyerekek testileg magabiztosabban, ügyesebben és koncentráltabban kezdhessék meg tanulmányaikat. Ládiné Solyomvári Editet, a kazincbarcikai összevont óvodák igazgatóhelyettesét hallják.
Minden évben ugye indul a Fit Ovi program, ami azt jelenti, hogy külön külsős szakemberekkel történik ezeknek az edzéseknek a levezetése. A gyerekek nagyon szeretik, akik ide jelentkeznek, általában a 6-7 éves korosztályt várjuk ezekre a programokra. Hát mindenképpen nagyon fontos ugye a mozgásfejlesztés a gyerekek szempontjából, és ez nem csak, hogy mozgásfejlesztést nyújt a gyerekeknek, hanem adott esetben kiválasztódhatnak olyan gyerekek, akik bizonyos sportágakban úgy tűnik, hogy kiemelkedően fognak tudni esetleg a jövőben teljesíteni.
A nagy sikerű kezdeményezés 2025 őszén is folytatódik tehát, ismét megnyílik a lehetőség arra, hogy a 6-7 éves korosztály részese legyen ennek a komplex sportpedagógiai programnak. A foglalkozások továbbra is heti rendszerességgel 45 perces időtartamban zajlanak majd. A kezdeményezéshez az Eszterlánc református óvoda és az Angyalkert görög katolikus óvoda is csatlakozott, így a város minden óvodájában elérhető lesz a sportprogram.
A 10 alkalmas programra az óvodák vezetőinél lehet jelentkezni. A szülők ezúttal is számíthatnak arra, hogy a gyerekük fejlődését a képzett pedagógusok és sportszakemberek folyamatosan nyomon követik, és visszajelzéseikkel segítik további fejlődésük támogatását. Sándor Takács Judit, edzőt hallják.
Az eddig évek tapasztalatai az, hogy azok a gyerekek, akik fittobiznak, azokon érződik az, amikor bekerülnek az iskolába, hogy ők már részt vettek ezen a programon, és egy kicsit azért ügyesebben is mozognak. A Fittovi programnak szokott volt olyan része, amikor évvégén lezárták ezt a programot, és ott is nagyon ügyesen szoktak szerepelni, amikor egy ilyen nagyobb csapatversenyt készítenek nekik. Valamint, ami az én saját tapasztalatom, az az, hogy amikor elmegyünk a Kazinci iskolába ilyen atlétika versenyre, kölyök atlétika versenyre, én nagyon sok régi fittovisomat szoktam látni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rá.